Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Isten csak egy csapatot teremtett, a többit megtöltötte külföldiekkel. Ez a bilbaói klubnak az egyik jellemzése. Azért indulok Baszkföldről, hogy érjünk gyorsan Székelyföldre, hiszen az első osztályú foci környékén történt eseményeket próbáljuk itt felfejteni Csinta Samu segítségével, akinek köszönöm, hogy itt van velünk, és hát nem csak a Háromszék, hanem a székelyföldi sportélet alapos ismerőjeként bizonyára értékes és mérvadó véleménnyel van mindazzal kapcsolatban, ami például 18-án vasárnap történt, amikor ugyanis a Csíkszereda meccsére, amelyet a Krajovával játszott. Kékmezes gyerekek kísérték be a csapatokat, a mezen pedig ott volt a csillag, meg a nap és a Székelyföld felirat. Innen kezdődik a skandallum, vagy legalábbis az, amit annak nevez a román sportsajtó egy része. Köszönöm, Samu, hogy itt vagy velünk.
Szervusz, köszönöm a megkeresést.
Hogy kell ezt értelmezni, ezt a történetet? Büntetésről beszél már a szakszövetség, bár ugye akinek jeleznie kellett volna a meccsnek a megfigyelője, nem tette meg, de ilyenkor azt mondják, hogy a főtitkár alapból indíthat eljárást, hogyha érzékeli, vagy úgy értékeli, hogy erre szükség van, de egyáltalán szükség van erre? Hogy néz ki ez a történet szerinted?
Szükség semmiféleképpen nincsen, de igazából semmi meglepő nincs benne, mint ahogy, vagy ha valami meglepő ebben a történetben, az az, hogy egy ilyen augusztus 18-ai naphoz kötjük ezt az egészet, holott az FK Csíkszereda a hazai mérkőzésén ez egy bevett szokás, hogy Székelyföld mezekbe öltözött gyerekek kísérik ki a csapatokat. Hogy miért pont ezen a mérkőzésen fedezte fel a román sportsajtó ezt a skandalumot, arra én természetesen nem tudok válaszolni. De ezek a dolgok nem az én logikám, az én gondolkodásmódom mentén történnek és zajlanak. Valahogy úgy érzem, hogy úgy menetrendszerűen egy bajnoki rajt kezdetén, főleg akkor, hogyha magyar vagy magyar identitású csapat is van a képben, akkor egyfajta alaphangot kell megütni, vagy kell, hát ez természetesen ez egy erős túlzás, de mintha...
Üttetik meg, maradjunk, hogy ez ilyen személytelen mód.
Üttetik meg, rendben van, maradjunk ennyiben. Valahogy egyfajta hangulati közegbe próbálják elhelyezni ezeket a csapatokat. Még akkor is, hogyha a Csíkszereda momentán nem úgy tűnik, hogy túl sok vizet kavarna a Szuperligában, nem tartom valószínűnek, hogy a rájátszásba, a felsőházi rájátszásba bekerülne. Örüljünk, hogyha sikerül megkapaszkodni az első ligában. De, mint mondtam, ez a fajta botránykeltés, ez mintha a rendszeres velejárója lenne egy idénykezdetnek. A mi szempontunkból, vagy maradjunk inkább az én szempontomnál, semmi nem történt, mint az, hogy egy régió szimbólumait felvonultatva, egy régiót a szó jó értelemben véve népszerűsítve, vagy annak érdekében folyamodik a Csíkszereda a rendszeresen ehhez az eszközhöz, és én személy szerint semmiféle kifogásolnivalót nem találok. Hogy a főtitkár úgymond saját hatáskörben vizsgálatot indított, erre megint nincsen semmiféle konkrét bizonyítékom, de valahogy úgy vagyunk ezzel, hogy a román sportsajtó észleléseit szinte feljelentésként tekintik, és akkor tartják kötelességüknek a romániai közbeszédet erőteljesen befolyásoló sportsajtó észrevételeit, hát perdöntő bizonyítékként kezelni, és hát jelezni, hogy igen, a helyünkön vagyunk, és megvédünk minden megvédeni való pástját.
Hát, hogyha a díszleteknél tartunk, ugye a Csíkszereda stadionjában ott van az, hogy Csíkszereda lokálpatrióták, és van egy embléma, egy valamiféle általuk választott szimbólum, és mellette közvetlenül van egy Csíkszereda feliratú nemzeti, magyar nemzeti zászló is. Én azért csodálkozom, hogy azzal kellett volna kezdeni, ha most már kutakodunk, akkor legfeljebb arra lehetett volna rá kérdezni, hogy egy ilyen típusú zászló miért van ott, és onnan befele menni, de nem akarok ötleteket adni nekik. Akkor, amikor...
Meg fogják találni ezt is előbb-utóbb.
1976. decemberét írjuk, Franco diktatúrájának vége, és a már említett Bilbaóban, a stadionban, amelyet katedrálisnak neveznek, lép egy kapus, a helyi Atletico kapusa, és a baszk zászlót lobogtatja, amelyet addig tiltottak. Na most hozok itt ilyen ibériai példákat, meg a katalán zászló, ugye a Barcelona meccsein. Mi a különbség és mi a közös? Hogy lehet ezt a történetet így lekottázni, hogy régiós identitás a sportban, a csapatsportban ezúttal meddig terjedhet, mikor kezdi zavarni úgymond a többség érzékenységét, és meddig mondhatjuk azt, hogy ez egy természetes, felvállalt, úgymond helyi, lokális, régiós azonosság tudatnak a képi megjelenítése.
Történelmi távlatokat és összefüggéseket lenne érdemes nyitani és kitárgyalni, de azt hiszem, hogy azért ennyi időnk nincsen. Úgyhogy inkább azt mondanám, hogy ez a bizonyos általad említett bilbaói eset, az attól történelmi, hogy azon a dátumon, azzal az alkalommal vette magának a bátorságot, pontosabban nyilván ez nem egy egyszemélyes döntés volt, hanem a klub döntése, és a helyi önkormányzat is tudott róla, legjobb tudomásom szerint. Nos, valakinek el kellett kezdeni. Úgy érzem, hogy a Franco diktatúra erodálásához, ha nem is járult hozzá tevőlegesen, de mindenféleképpen jelzett egy olyan hangulati változást, amelyben meg lehetett ezt a lépést lépni. És onnantól kezdve lassan, fokozatosan, néha nagyobb ugrásokkal, néha apró visszalépésekkel, de igazából ez a folyamat Spanyolországban zajlik. A sport Spanyolországban, ha lehet, még szentebb történet, mint Romániában. Olyan identitásbeli azonosulás zajlik meg régbe Spanyolországban, vagy Spanyolország különböző tartományaiban a kedvenc csapattal, amely itt mifelénk egyelőre ismeretlen, hiszen a regionalizmus, mint olyan Romániában, hát titokszó ma is, még akkor is, hogyha néha felfedezik, hogy azért vannak történelmi régiók, amelybe természetesen Székelyföld nem tartozik bele, mert hát eleve a léte is megkérdőjelezett. De ez a fajta regionalista tudat Magyarországban sokkal hamarabb kialakult, vagy elkezdett alakulni, és ma már ez a regionalista tudat, ez egyszerűen nem vonható kétségbe. Most ez másik történet, hogy Spanyolországban milyen mértékben jut ez a fajta regionalista folyamat a tevőleges cselekvő politikai mozzanat fele, hogy tart, milyen ritmusban tart, milyen esélyekkel. Azért mondtam, hogy itt történelmi példákat is érdemes lenne felhozni és távlatokat nyitani, de a sportban a regionalizmussal, a regionalista tudattal, a hovatartozással való azonosulás Spanyolországban már a sport velejárója. Mifelénk, mint mondtam, ez a történet egyelőre a gyerekcipő kategóriáját sem éri el, még talán a gyerekcipő is szorít rettenetesen. Én abban bízom, hogy talán még a mi életünkben eljutunk ennek a jelenségnek az olyasfajta elfogadásáig, amelynek következtében nem indulnak ilyen teljesen abszurdba illő hatalmas felfedezések, úgynevezett sokkant jellegű.
Sokkant és skandalos, ezek szoktak előfordulni.
Sokkant és skandalos típusú leleplezések, amelynek következtében úgymond elindul, vagy nem indul el egy bármiféle fajta vizsgálat, folyamat. Tehát önmagában ez a bizonyos 54-es paragrafus, amire hivatkozva a szövetség főtitkára elindította ezt a folyamatot, ez már az önmagában vicces, hogy nem mondjak ennél drámai kifejezéseket, hogy rasszista, hogy politikai meggyőződéseket sportpályára bevívő, jogszabályokba ütköző valami történt Csíkszeredában, és erre való hivatkozással indították el ezt a folyamatot. Mert hát itt egyszerűen egy régióhoz, egy nemzethez, egy közösséghez való tartozás jelképe volt ez a fajta gyerekfelvonulás, a gyerekfelvonultatás, és azt hiszem, hogy aki a stadionban volt, leszámítva talán a vendégeket, illetve néhány igen érzékeny újságírót. Azt gondolom, hogy ettől mindenki jól érezte magát, és a normalitás legteljesebb jeleként kezelte.
Még a körmötök alatti föld is román. Egy ilyen molinóval jöttek annak idején, és nem is olyan régen, a dinamós szurkolók ugyanabba a stadionba, és hát ezt nem tudom, hogy a szövetség hogyan értékelte, hogy indult-e eljárás. Tény az, hogy egy folyamatról beszélünk. Tehát amire te utaltál, hogy van egy alaphang, keresés, megütés, egyfajta viszonyulásnak a kialakítása, az tulajdonképpen epizódokból áll össze, és láthatjuk, hogy azért a Csíkszereda otthoni mérkőzéseinek mindenikére jut egy-egy kis színes, úgy szoktuk mi nevezni, hírügynökségi kis színes, amit aztán ki lehet bontani, habot lehet verni köréje. Egyáltalán a sajtó révén egyfajta olvasatot kínálni. Na most az én kíváncsiságom az inkább a szakmai jellegű, hiszen itt sportújságírásról beszélünk, hogy mennyire engedheti meg magának a sport újságíró, vagy sportban járatos sajtómunkás, hogy ilyen típusú anyagokat, szövegeket, riportokat, kép összeállításokat, hát kiengedjen a kezéből. Miről szól ez a történet, miközben azért volt egy mérkőzés, voltak helyzetek, volt sport teljesítmény, amit lehet, hogy értékelni kellett volna.
Hát ez utóbbi is megtörtént természetesen, főleg, hogy a Krajova győzött. Most ilyen-olyan, amolyan bírói segítséggel is, de nyilván nem a viláskodáson múlott a Csíkszereda veresége. A Krajova jobb csapat, tapasztaltabb csapat, a Csíkszereda pedig egyelőre keresgéli azt a fajsúlyt, amivel egy ilyen szintű bajnokságot a lebegési szinten való maradás esélyével lehet lefolytatni. Tisztázunk egy dolgot, vagy legalábbis én fontosnak tartok tisztázni egy dolgot. A sportújságíró ugyanúgy ember, és magám a szakmán belül sem tartom egészséges dolognak elkülöníteni, hogy van újságíró és van sportújságíró. Az újságírás azt talán mi ketten minimum tudjuk, hogy az egy egységes szakma ugyanolyan műfaji követelményekkel. Az egy másik történet, hogy ki milyen, a közélet milyen válfajára specializálódott, hogy ki mit szeret, ki mihez érez affinitást, és hát ezáltal lesznek a kulturális újságírók, gazdasági újságírók, sportújságírók. Az egy másik történet, hogy lévén a sport az egy mindenki számára érthető, vagy értetőnek vélt terület, ezért a sportújságíróság az egy külön kategóriává alakult, nem esedett, csontosodott, nem telenedett, keresgélhetjük természetesen az igéket hozzá. Meggyőződésem, hogy azon túl, hogy talán egyik-másik újságíróban emberi borzongás és emberi kifogásolása is van annak, hogy Székelyföld a maga identitását igyekszik érvényesíteni, és igyekszik minden fórumon közhírré tenni és láthatóvá tenni. Tehát ezen az esetenként emberi meggyőződésen túl én azért ebben lappolitikát látok. Én ebben a sportban is elfogadott és szorgalmazott, de legesleg jobbik esetben is eltűrt és nem tevőlegesen, de ilyen hátsó ösztökélésekkel és odakacsintásokkal támogatott folyamatról van szó, mint a kezdet-kezdetén beszéltük, hogy mintha egyfajta évelei kötelező gyakorlat lenne, mint az iskolában az első fogalmazás, hogy na, hogy telt a vakáció, a hangulatkeltés. Tehát annak a hangulatnak a felébresztése, a gerjesztése, az ébrentartása, amely semmi egyébről nem szól, mint arról, hogy ezt a mi nemzetünket, a mi népcsoportunkat igyekezni minél inkább, hogy mondjam, beszorított állapotba tartani, ott megtartani, és minél kevesebb kiszabadulási, kibontakozási lehetőséget adni neki. Mert ilyenkor mindig életbe lép egyfajta öncenzúra, önkorlátozás. Nem tartom valószínűleg, hogy mondjuk Csíkszeredában innentől kezdve megszüntessék ezt a gyerekfelvonultatást, ami egyrészt látványos, másrészt a világ minden táján gyakorolják, és addig, amíg úgymond mások ellen irányuló felhívás, politikai üzenet nem jelenik meg egy-egy ilyen mezen, addig úgy gondolom, hogy semmiféle kifogásolható dolog nincs ebben. Viszont, ha már elkezdtem ezt az öncenzúra, önkorlátozás témát kifejteni, akkor azt azért azt hiszem elismerhetjük, hogy ilyenkor egy-egy ilyen feszült helyzetben azért a legtöbben meghúzzák magukat, egy rövid időre legalábbis, azt mondják, hogy jópa csendben maladunk, mert azért mégse olyan nagyon rossz itt nekünk, minek kell húzkodni az oroszlán bajszát, és egyébként is sokkal jobb, ha akár Bukarestben is, akár a futballberkekben egyfajta jó fiúként, jó pofa csapatként emlegetjük emlegetik ma a Csíkszeredát, főleg, hogy nem is tűnik veszélyesnek, annak idején a Sepsió SK is körülbelül hasonló besorolással kezdtem, aztán, hogy elkezdett kupákat nyerni, meg hasonlókat, akkor már erősödött az ellenszél, de én azt hiszem, hogy elsősorban a saját félelmeink, a saját szükölésünk ellen kell küzdenünk, és egy ilyen folyamat esetén sem visszakozni, hanem a saját szimbólumainkat nyilvánvalóan a törvényesség és nyilvánvalóan a jó ízlés határain belül, de következetesen kell érvényesíteni és felmutatni.
A klubnak tulajdonképpen a viszonyulása az egyelőre a nem kommentáljuk, nem reagálunk típusú reakció. Ennek tudható be egy részt, hogy nem akarják most fokozni a hangulatot? Mit látsz e mögött? Nyilván jó lenne őket megkérdezni, de azért háromszékről mégiscsak van egyfajta rálátásod a történetre.
Én azt hiszem, hogy ez egy józan viszonyulás a történethez, hiszen itt bármiféle fajta, vagy majdnem bármilyen reagálás a történetekre, részben magyarázkodás, részben újabb kupaknyi olaj a tűzre, vagy az lehet. Ezért aztán addig, amíg zajlik ez a folyamat, és meggyőződésem, hogy párhuzamosan zajlik ennek az egész jelenségnek a színfalak mögötti tisztázása, csendesítése, stb. Lehet, hogy bár akár ezt is sorolhatnánk az önkorlátozás, az öncenzúra kategóriájába, de tekintsük inkább józanságnak, meg diplomáciának. Szerintem ez zajlik a háttérben, és meggyőződésem, hogy egy ilyen szimbolikus jellegű bírság fog véget érni ez az egész. De aztán jön a következő bajnokság, vagy ha csak nem lesz valami nagyobb ilyen ízű durranás valamelyik mérkőzésen, akkor újabb egy évet várhatunk egy újabb hasonló skandallumra. Na most ezek a háttértárgyalások energiát emésztenek föl, mondhatnék kapcsolatokat erodálnak, miközben mindenki tudja, a háttérben mindenki tudja, hogy ezzel igazából nem kellene, nem szabadna foglalkozni. De hát itt vagyunk ezzel a több mint kettős mércével, miszerint a bukaresti, elsősorban bukaresti, de nem csak kolozsvári szurkolók is, krajovai szurkolók is, szebeni szurkolók is, mondom én, ilyen szentgyörgyi tapasztalatokkal is előszeretettel hurcolásznak magukkal különböző, nem túl barát hozó stílusú és töltetű molinókat, addig szinte soha nem esik szó ilyesmiről. Hiszen ez végül is mondjuk, ha egyáltalán képesek vagyunk áthelyezni magunkat a másik oldalra, hogy hát ez a nemzeti büszkeségnek a megnyilvánulása, a patriotizmus, és itt nem lokál patriotákról beszélünk nyilvánvalóan, a patriotizmusnak az a fajta demagó megnyilvánulása, ami mögött szinte alig van történelmi tudás, viszont nagyon jól hangzik, főleg találkozik a többség véleményével, ezért aztán nagyon nehéz szembe menni, és nagyon nehéz kevőlegesen és büntető bírságoló szándékkal viszonyulni egy hasonló, önmagában sokkal elvetemültebb, sokkal inkább kirekesztőbb, xenofóbabb, gyűlölködőbb tartalmat hordozó üzenettel.
Na most a drukkerekkel kapcsolatban azért el kell mondanunk, hogy bármelyik, valószínű, hogy a Sepsiszentgyörgyi tapasztalat is ezt alá támasztja, bármikor jöttek ugye vendégcsapatok, és főleg bizonyos klubok esetében, akik vehemensebbek amúgy is, mindig ott volt a háttérben, hogy ez nem csak arról szól, hogy két rivális klub kemény magja, úgymond, hangoskodik és nyilvánul meg, hanem itt óhatatlanul bejött egy etnikai vonatkozás is, amit a helyi rendőrségnek is kezelni kellett valamilyen szinten, a klubnak, mint vendéglátónak, legyen az OSK vagy FK Csíkszereda, a lakosságnak is, mert ugye nem egyszer történt meg az, hogy felhívás indult, hogy ahol vonul a vendégklubnak a szurkológárdája, mondjuk a megérkezéstől vasútállomás legyen az, vagy akár egy gyülekezőhely is a stadion között, akkor próbálják elkerülni azt a trasszét, és ugyanakkor azért figyeljék, hogyha rongálás vagy bármiféle provokáció történik. Ez is így fog folytatódni szerinted, tehát nem azt mondom, hogy beletörődünk, de hogy kialakul ez a fajta tradíció, nagyon idézőjelesen, és akkor mindig lesznek olyan tényezők, akik vigyáznak arra, hogy ez a hagyomány, ez ne kopjon?
Egyrészt mindig lesznek, Másrészt azért induljunk ki onnan, hogy a futballszurkolók lelki világa az nem feltétlenül a miénk. Általában, amikor nagy tömegben összegyűlnek a futballszurkolók, akkor ez egy olyan pszichózis képes kialakítani, ahol az amúgy otthonról hozott hétesztendő, vagy általános kultúra, vagy erkölcsi tartás az úgy a mérkőzés, vagy az együttlét idejére igen erőteljesen átalakul, vagy elvész, vagy valahol elbújik. Ezért aztán nem feltétlenül hiába valók, és nem véletlenül alakult ki annak a gyakorlata, hogy a vendégszurkolókat egy mindenki szempontjából óvó védő szándékkal egy elkülönített útvonalon, egy többszörösen biztosított útvonalon vezetik fel a stadionig. Ezt a nyugati országokban rendszeresen művelik, jobb a békesség, csomó mindent meg lehet így előzni. Nyilvánvalóan azok a brit szurkolók például, akik egyrészt Angliában olyan szinten féken vannak tartva az angliai jogszabályok által, hogy ott szinte fel sem merül botrányokozás, törés, zúzás, ahogy hogy elkísérik a kedvenc csapatukat Európába, európai kupa mérkőzésekre, hát ott úgymond kiszabadul az állat az emberből, nagyon sok európai város belső
megsínyli,
bakját.
Igen.
igen, átrendezték, ezért aztán mondhatni, ez egy észszerű rendelkezés, vagy legalábbis törekvés erre. Az, hogy ezt nálunk milyen mértékben kellene alkalmazni, én azt mondom, hogy nem árt és nem baj, hogyha alkalmazzák. A dolognak az a, hogy is mondjam csak, különlegessége vagy sajátossága, szomorú sajátossága, hogy itt nem... mondjuk úgy, hogy az ellenfél csapatának a gyalázása az egyetlen téma, és a szlogeneket elsősorban nem ez jellemzi, hanem itt a magyar ellenesség. Azt meg kicsi nehéz hallgatni, mondjuk, ha Csíkszeredában az ablakod alatt vonul 10, 20, 50, 100, 200, 500 meglehetősen felspannolt állapotban lévő ember, és hát el akar küldeni, el akar űzni a szülőföldedről, mocskol, gyaláz, nem is tudom, mit mondhatnék még. Tehát ez egy külön kategória, ehhez külön tűrőképessége kell, és hát ez nem mindenkiben van benne, úgyhogy én azt hiszem, hogy ebben az ilyen értelemben feszült helyzetben észszerű dolog, hogyha megpróbálják mindkét felet józanságra, az egymás útjából való kitérésre biztatni, még akkor is, hogyha igen, ennek is van olyasfajta üzenete, hogy igen, mert elbújunk előlük, igen, mert szembe kéne menni, és egyszer mindenkorra megmutatni, de hát az ilyen megmutatások azok mindig úgy vannak, hogy a verekedés ott kezdődött, vagy a koma visszaütött, úgyhogy ezt a fajta a koma visszaütött pillanatot kellene minél többször elkerülni, minél messzébbre eltolni magunktól.
Székely himnusz, mint kelléke az ilyen jellegű rendezvényeknek, ugye most már az akusztikába mentünk át a képi megjelenítésről, és hát van még egy másik vonatkozás, ez a nélküled, amit énekelnek ugye Dunaszerda helyen is. Mennyire van helye olyan értelemben, hogy azért ez a szinten identitást jelző és erősítő gesztus, ez nagyon sok esetben máshol találja meg a maga szerepét egy-egy ünnepségen, egy-egy falunapon, egy-egy, most nem azt mondom, hogy emelkedettebb helyzetben, de arénán kívüli hangulatban. Hogy kell ezt értelmezni akkor, hogy ott van szinte kötelező felvezető eleme egy ilyen mérkőzésnek Csíkszeredában, de ugye gondolom, hogy ez Sepsi Szentgyörgyön sem volt másképp.
Ez természetesen Szentgyörgyön is pont így van, és akkor mondjam el, hogy a kezdet-kezdetén Szentgyörgyön a ismerős arcok már himnuszá nem esedett nótája, bár meg kell, hogy mondjam, hogy a himnusz besorolással erősen vitatkoznék, mert én úgy vagyok vele, hogy ha fölállunk a magyar himnuszhoz, román himnuszhoz, székely himnuszhoz, akkor már hadd ne errodáljuk ezt a felállást, ezt a plusz gesztust, ezt a plusz tiszteleteljes gesztust azzal, hogy egy ilyen típusú dalhoz is fölállunk, de hát én ezzel, ha valahányszor nagyon óvatosan megpróbáltam ezt a véleményemet kifejezni, akkor általában lehurrogtak, úgyhogy megtartom magamnak, egyébként is csak kettesben vagyunk, most mátorkodtam elmondani. Amúgy meg a stadionban szerintem helyük van. Az énekek, a különböző dalok, a különböző nóták mindig is egyrészt pozitív értelemben hangulatgerjesztő, csatára buzdító, adrenalin szintemelő hatással voltak, és itt a katonadaloktól elkezdve az egyéb indulókig, a himnuszoktól, a csapat himnuszokig Én úgy gondolom, hogy ezeknek helyük van, és amennyiben nem tartalmaznak, hangsúlyozom, olyan elemeket, amelyek tolerálhatatlanok, akkor viszont helyük van, és maximális tisztelettel kellene fogadnia az ellentábornak. És hogy ez nem így történik, ez megint azt mondom, hogy a szurkolói lélektan egyik sajátos megnyilvánulása. Amúgy meg a stadionban, de egyáltalán a sport, a mindennapi élet leképzése, sűrítménye, mondhatni. Ugyanazok a vetélkedések, ugyanazok a csalódások, sikerek, frusztrációk nyilvánulnak meg másfél órába vagy két órába tömörítve. Egy olyan közegben, ahol az egymáshoz való tartozás egészen más töltetet kap, lehet nagyon felemelő közösségi érzés, és lehet természetesen egy nagyon rossz szájízt keltő dolog is. Hát a kettő között kellene valahol stabilizálni ezt az egészet, de inkább eltolva a felemelő közösségi élmény irányába. Nem hiszem, hogy ki kellene rekeszteni ezeket az énekléseket a stadionokból.
Hát eszembe jut a Liverpoolnak a szinte ikonikus dala, ugye, amelyet szintén felállva és nagy beleéléssel énekel egy egész stadion. Azt is mondhatnám, hogy egy megaprodukció tulajdonképpen, amit ott elművelnek. És
az ember... Amióta egyszer, vagy először alkalmam adódott az Anfield Roadon, úgymond a saját bőrömön érzékelni annak a hatását, azóta, ha a tévében hallom, akkor is livabőrös leszek tőle, hihetetlenül nagy élmény.
Talán ezt kéne valahogy tudatosítani a hazai berkekben is. Nem föltétlenül azért próbálom így a beszélgetésünk vége felé közeledve a példát, a jó példát átemelni, hogy akkor most mindenáron legyen egy optimista végkicsengése a mi dialógusunknak, de folyamatról beszéltünk már az elején, hogy mindig van egy kezdet, mindig van egy hangfelütés. Ha ezt a folyamat szerűséget extrapoláljuk és megpróbáljuk kivetíteni akár egy középtávú perspektívában. Látod-e annak a valószínűségét, életszerűségét, hogy egy 15 év távlatában ezek a történetek tulajdonképpen már csak hát meccs után egy-egy sör mellett elmesélt sztorik lesznek, hogy valóban a pályán nyújtott teljesítmény lesz az, ami tényleg döntő, és amiről érdemben beszélnek, és amire reagálnak, és maximum egy-egy csipkelődés, egy-egy humoros poén, ha már Székelyföldön vagyunk, és ottani történésekről beszélünk. Tehát, hogy eddig terjedő kis élesebb, ilyenszerű élesebb szóváltás vagy dialógus legyen mindössze az, ami hát a székelyföldi sport és a romániai sport viszonyát jellemzi majd.
Örök optimista vagyok, tehát bízom benne, hogy eljön ennek az ideje is. Nem állítanék időkorlátokat sem a magunk, sem a mások számára. Egyrészt azért, mert nagyon nehéz betartani őket, másrészt általában, amikor korlátokról van szó, akkor mélységesen emberi tulajdonság és készletés, hogy azokat a korlátokat feszegetni, lehetőleg ledönteni. Ezért aztán inkább azt mondom, hogy én abban látom ennek a dolognak a realitását, vagy a megvalósulásának a realitását, hogy az amúgy létező, érvényben lévő jogszabályokat következetes mindenki számára azonos faj és hangsúllyal érvényesíteni, annak tényleg tud lenni visszatartó hatása. Nem egy-egy ilyen kiragadott, hogy is mondjam, csak egészen extrém, vagy akár demonstratív jelleggel extrémnek titulált gesztus megbírságolásáról beszélek, néhány ezer lejes bírságról, vagy akár egy-egy szektor bezárásáról, vagy egy, mit tudom, egy-két üres lelátók előtt játszandó mérkőzésről, hanem minden egyes hasonló célzatú, töltetű, jellegű, szándékú megnyilvánulásnak a következetes és azonos elbírálása. Ezt látom az egyetlen eszköznek, és...
Ehhez még föl kell nőni, Samu, ehhez még a szövetségnek is valahogy fel kéne
nőni. Egész országnak fel kell nőni, maradjunk annyiban, tehát a szövetség az egy kis gittegylet az ország egyéb szövetségeihez képest. Tehát értelemszerűen a jogérvényesítés, a következetes jogérvényesítés az egyetlen útja, addig meg csupa ilyen esetekkel lesz dolgunk, amikor ilyen, olyan, amolyan ösztökélésre, késztetésre véletlenül kiragadunk egy esetet, és akkor abból kázust csinálunk, és mint ahogy a nemzetiségi kérdést is úgymond kipipáltnak tekintjük, hát akkor ezt a kérdést is, mit tudom én, egy évre vagy néhány hónapra kipipáltnak tekintjük, sehová nem vezet, csak úgymond azokat a hangokat és azokat a táborokat erősíti, amelyek meggyőződésem, hogy állnak egy-egy ilyen gesztus, egy-egy ilyen akció mögött. És itt nem a kiragadott akcióról beszélek, hanem annak az általános hangulatnak, a közhangulatnak, az rossz irányba, folyamatosan rossz irányba, gyűlölködő irányba való eltolásáról beszélek, amelyeket viszont még egyszer ezeket a meg nem nevezhető, vagy meg nem nevezendő, vagy igazából nem is tudjuk, hogy hogyan megnevezzük típusú szervek, szervezetek, táborok, pártok, táplálnak,
érdekcsoportok, igen.
Igen, úgyhogy addig, amíg ezen a szinten nem lesz lényegi átalakulás, addig igen kevés esélyünk van arra, hogy mondjuk úgy, hogy az angliai futball lelátók világa ide is beköltözzön. És akkor ez a mindennapi életünk, a közéletünknek igen kis, nem elhanyagolható, de mégis a kis szegmense, aminek viszont, ha ez megvalósul, akkor a társadalom sok egyéb szegmensére is igen erős hatást gyakorló ereje lehet, üzenete lehet. Hát ebben bízom, és ezt tartom az egyetlen járható útnak. Amúgy meg nyilvánvalóan hajrá SK Csíkszereda és hajrá Sepsi OSK, és ha szimpatikus valamelyik másik csapat, akkor annak is különösebb gond nélkül, és a szurkolótáborra megnyilvánulása nélkül is tudok zukolni, bár bevallom, hogy vannak csapatok, amelyeknek az imázsát olyan mértékben erodálta éppen egy ilyen szurkolói társaság, hogy úgy képtelen vagyok akár egyetlen pillanatra is azonosulni velük.
Csinta Samu volt a mai tetőteraszon, amely lelátóvá alakult, és azt a terepet, gyepes közeget vettük górcső alá, ahol megjelenhet továbbra is valószínűleg a kék alapon sárga, csillag és napocska, akár még a Székelyföld felirat is, mert elképzelhető, hogy az a mérkőzés sport részét, a mérkőzés dinamikus fizikai részét kevésbé fogja befolyásolni. Köszönöm, Samu, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal holnap jelentkezünk, a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.